Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 138. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 488. énekünkkel dicsérjük tovább az Urat. A 488. dicséretünket mind a négy versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 8. részéből olvassuk Isten igéjét. János evangéliumának 8. részéből az első 12 verset. János evangéliumának 8. részében az első verstől ezt találjuk megírva. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondanékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek, a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott ér téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged áldunk és magasztalunk ezen a vasárnapon is, aki eljöttél erre a földre, meghaltál és feltámadtál. Köszönjük, hogy felmentél a mennybe, és ott ülsz az Atya jobbján. Tied minden hatalom menjen és földön. Valljuk, hogy úrrá tétettél mindeneken, mindeneket a te lábaid alá vetett az Atya. A te lábaid alá, aki itt jártál ezen a földön, aki a keresztre mentél, aki elvállaltad bűneinket, kárhozatunkat, és aki egyetlen és tökéletes áldozatoddal elvetted ezeket rólunk, megváltottál bennünket, és nekünk megszerezted a bűnbocsánatot, az örök életet. Dicsőítünk téged, mint a mi megváltónkat. Kérünk arra, hogy lelked által legyél most itt közöttünk is. Te állj meg a középen, és te szólj hozzánk ezen a vasárnapon is. És segíts, hogy a szívünk megnyithassuk előtted hittel és bizalommal, befogadhassuk, amit te mondasz nekünk. Látod, hogy erre magunktól képtelenek vagyunk. Magunktól csak elutasítani tudjuk a te szavaidat, még akkor is, ha itt vagyunk, idejövünk. Magunktól csak hitetlenek tudunk lenni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők lehessünk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, és mindazokat az Isten tiszteleteket, ahol ma összejönnek az emberek, téged magasztaljanak, téged dicsőítsenek, és téged meghallgassanak. Kérünk, legyél ott is jelen, lelked által szólj ott is, adj ott is hitet, irántad való bizalmat a szívekbe. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 294. énekünk első versét. A 294. dicséretünk első versét, ami így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 8. részéből, a 11. versből olvassuk, ahol ezt találjuk. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, immár advent negyedik vasárnapja van, mind a négy gyertyánk ég, itt a templomban is, és lehet, hogy otthon is. Ezeken az adventi vasárnapokon a világosságról beszéltünk az adventi koszorú kapcsán. Az első alkalommal Jézus szavát hallottuk, aki azt mondta, hogy ő a világ világossága. Aztán a második adventi vasárnapunkon arról volt szó, hogy azt mondta a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. A ti jó cselekedeteitek azok fényjenek és ragyogjanak ebben a sötét világban. Elmúlt vasárnap éppen erről a sötét világról beszéltünk, ahol Jézusnak a világossága felragyog, és ahol a mi világosságunknak is ragyognia kellene. És most pedig egy embert látunk, illetve nem is csak egy embert, hanem egy embercsoportot, akik Jézusnak a világosságába kerülnek. A felolvasott igében előttünk álló jelenetet igen könnyen el tudjuk képzelni. Jézus ott ül a hatalmas jeruzsálemi templom külső udvarának a bejáratánál, ahol az áldozati persejek voltak, és ott tanított. Egyszerre csak durva és hangos menet közeledik, és az zavarja meg az írástudók, vének, farizeusok, a népvallási vezetői, egy asszonyt lögdösnek Jézus elé, akit házasságtörésen kaptak. Ez súlyos bűn, Mózes törvénye megkövezés általi halált kér az ilyen emberre. Most elhozták Jézus elé, hogy kikérjék a véleményét, ám de, ahogy mondja az írás, a törbecsalás szándékától vezéreltettek. Te mit mondasz? Hát, ha valami olyasmit mond, amit utána ellene használhatnak föl vádgyanánt. Jézus engedi, hogy a tanításba megzavarják, és meghallgatja a társulatot, majd egy szó nélkül lehajol, és a porba jeleket ír, mintha nem is törődne a dologgal. Kicsit csodálkoznak rajta, sürgetni kezdik, hogy mondjon valamit, és akkor felegyenesedve azt válaszolja, aki közületek nem bűnös, az dobja először a követ. Majd ismét lehajol, és ír a földre. De nem is méltatná tovább a társaságot a figyelmére. Mire újra felnéz, addigra már mindenki elment. Végül csak ő marad, és az az asszony, akit odahoztak. Ugyanott áll, ahová az előbb állították. Most különösen azt szeretném elétek hozni, és mint egy kiemelni ebből a történetből, hogy Jézus világít ebben a történetben. Ragyog. És a ragyogásának a fénye az bevilágítja ennek az asszonynak a lelkét is, de azoknak a lelkét is, akik ott vannak. A farizeusok, írástudók vének, illetve az érdeklődők, vagy szájtátók, vagy kíváncsiak lelkét, szívét is. Ragyog az Úr Jézus a sötétségben. És a ragyogása először is bűnismeretre juttat. Bűnismeretre juttat. Jézus előtt ezeknek az embereknek, akik odajöttek, nem volt rejtve semmi. Ezeknek az élete olyan volt előtte, mint egy nyitott könyv. Mindenek leplezetlenek annak szemei előtt. Olvassuk a Bibliában. Jézus szemei előtt mindezek leplezetlenek voltak. Látta az asszonynak a szívét is, de a farizeusoknak és az összes jelenlevőnek a lelkét. És amit látott, azt megláttatta velük is. Szólt hozzájuk, és szavával feltárta előttük szívük sötét és mélységes titkait. Egyetlen mondata elég volt, ehhez a dologhoz. Aki közületek nem bűnös, az dobja először a követ. Értsük, aki közületek paráznaságban, házasságtörésben nem bűnös. Nem általában nem bűnös, hanem konkrétan ebben a bűnben, ami miatt idehoztátok ezt, aki ebben a bűnben nem bűnös, ártatlan, az dobja az első követ. Ez az egy mondat elég volt ahhoz, hogy azok az emberek meglássák, hogy ők ugyanolyan házasságtörők, paráznák, mint az a szerencsétlen asszony, aki fölött ítélkezni akartak. Eddig ezt nem látták, mert eddig úgy látták, hogy ők jobbak annál, ők különbek, ők abban az erkölcsi helyzetben vannak, hogy ezt az asszonyt közszemlére állíthatják, megszégyeníthetik, sőt meg is ölhetik, mint ártatlanok, mint tiszták, mint szentek. De most Jézus szavainak a fényében, azoknak világosságánál hirtelen meglátják, hogy ők ugyanolyan paráznák és házasságtörők, mint az az asszony, akit középre lökdöstek. A lelkiismeretük azonnal elkezdi vádolni őket. Mert Jézus világossá tette előttük tisztátalanságukat, amit addig nem látták, nem láttak, és bűnbánatra juttatta őket, illetve bűnök meglátására pontosabban, mert bűnbánatról még itt nem lehet beszélni, de a bűnlátásról, a bűnismeretről már igen, meglátták saját nyomorúságukat. Addig a magukét nem látták, látták a másikét. A szemük nagyon éles volt, mások bűnét, a másik bűnét azt látták, de magukét azt nem. És hiába sütött rájuk hétágra szép izraeli napocska, az égen ragyogó nap az a saját szívük titkaira, bűneikre nem derített fényt. De amikor Jézus szavai megszólaltak, az ő szavai fényt derítettek az ő saját belső szívük, lelkük, életük nyomorúságára. Nos, nem csak arról volt tehát szó, hogy ők rajta kaptak valakit, hanem arról is szó volt, hogy Jézus rajta kapta itt őket. Ugyanazon a bűnön, amin ők rajta kapták azt az asszonyt. És Jézus leleplezte őket. Testvérek, az Úr Jézus közelében mondhatjuk, hogy mi is ugyanezt éljük át. Jézus közelébe kerülünk, akkor, amikor halljuk az ígért, mert hogy olvassuk, Pál azt írja, hogy Krisztus evangéliumának van egy dicsőséges világossága. Mikor közöttünk az íge szól, akkor fölragyog előttünk Jézusnak a dicsősége világossága, és bevilágít a szívünkbe, a lelkünkbe, a titkainkba. Elég egy szava az Úr Jézusnak ma is, és fénybe borul a lelkünk, és meglátjuk a saját vétkeinket. Mint egy önmagunk előtt leleplez minket Jézus. És megláttatja, hogy mi pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint akiket ezért vagy azért a bűnét elítélünk. Itt vannak például ezek a farizeusok ebben a történetben, akiket elítélni különösen erős ingerenciánk támad. Már-már kéjjel ítélgetjük el őket, a hitetlenségük, a hazudozásuk, a körmönfont rossz indulatuk, immár most a paráznaságuk és embertelenségük, irgalmatlanságuk miatt is. Egészen addig úgy tudunk felettük ítélkezni, mint ahogy ők is ítélkeztek a fölött az asszony fölött. Míg nem, Jézus szavai bevilágítanak a szívünkbe. És akkor kiderül előttünk, hogy mi egy fikarsznyival, egy köröm feketényivel se vagyunk jobbak, mint azok a farizeusok. Hiába van rajtunk ilyen vagy olyan ruha, hiába süt ránk a nap, ezt nem nagyon látjuk. Mások bűnét azt meglátjuk éles szemmel, de a magunkét nem látjuk meg. Jézus szól, és akkor rájövünk, hogy mi sem vagyunk jobbak náluk. Akiket éppen el akartunk ítélni, mert mi is ugyanolyan hitetlen, hazudozó, rossz indulatú, körmönfont, parázna, embertelen és irgalmatlan emberek vagyunk az életünkbe. Ugyanúgy méltók vagyunk az ítéletre, mint azok, akiket elítélünk. Amit azoknak szánunk, azt magunknak is szánhatjuk, mert mi is megérdemelhetjük. Az is megfordulhat a lelkünkben, hogy azt az asszonyt elítéljük, aki a középen állt. Mert hát mégiscsak házasságtörő volt. rajta is kapták, tessék. Hát én azért ezt a bűnt nem követtem el, mondjuk, gondoljuk. Kérdés, hogy valóban nem követtük el. Lehet, hogy elkövettük, csak nem kaptak rajta, kivéve az Úr, aki látja ezt is. De lehet, hogy nem konkrétan követtük el, hanem mondjuk a fejünkbe követtük, a szívünkbe, a lelkünkbe követtük el. Jézus azt mondta egyszer, hogy aki kívánsággal tekint asszonyra, immár paráználkodott. Na hát, Úr Jézus, bocsáss meg, azért mi nem így látjuk ezt a dolgot. Mi azért felül tudunk bírálni téged. Mi nem vagyunk paráznák, sőt, még arra is rávetemedünk, hogy amit te mondtál, mi azzal ne értsünk egyet, és téged helyreigazítsunk. Mert mi még nálad is jobban tudjuk, hogy mi a bűn, meg mi nem bűn. Nem vagyunk jobbak még annál az asszonynál se. Ugyanazt az ítéletet érdemelnénk, mint ő? Igen, testvérek. Elítélhetjük, de akkor magunkat ítéljük el. Elég Jézusnak egy szava, és megismerjük a saját házasságtörésünket, a saját magunk paráznaságát is. És ráébredünk, hogy mi senkit nem ítélhetünk el. Lassan ráébredünk, testvérek, hogy egyetlen egy embertársunkat se ítélhetjük el semmiért. Semmiért. Mert amiért éppen el akarnánk őket ítélni, az bennünk is, bennem is bennem van. És ezt egyedül Jézus szavainak a fényében értjük meg. Aki közületek nem bűnös, abban a konkrét dologban az vesse rá először a követ. Az ítélkezhet, és végre is hajthatja az ítéletet. Lassan, testvérek, rájövünk mi, hogy magunkat nagyon jónak gondoljuk, nagyon szentnek, nagyon tisztának, nagyon kiválónak, nagyon hívőnek, nagyon feljebb valónak, de nem ez a helyzet. Sajnos nem ez a helyzet. Dobhatjuk mi a követ egyetlen képmutatóra? Hát nem magunkra dobjuk akkor a követ. Dobhatjuk a követ egyetlen hazug emberre? Egy istentelenre? Egyetlen egy tolvajra? Egyetlen egy gyilkosra? Egyetlen egy gőgös beképzelt alakra? Egy anya vagy apa szomorítóra? Egy Jézus gyalázóra? Egy megrőzött szenvedélybetegre? Kit kövezhetünk mi meg? Kit kövezhetek meg? Csak egyetlen embert is mutassatok, akire kezet emelhetnénk joggal, úgyhogy abban a bűnben mi nem vagyunk ludasok. Abban mi igazak vagyunk. Testvérek, ha Jézus szavai bevilágítanak a lelkünkbe, megmozdul a lelkiismeretünk, és elcsendesedünk. Elkezdjük befogni a nagy szánkat, a kezünk lehanyatlik, és a kő kihullik belőle. Jézus dicsőséges szavai bűnismeretre, hogy így mondjam, önismeretre juttatnak. Lemesztelenítenek bennünket a saját szemeink előtt. Addig magunkat nem tudom én kiknek gondoljuk, és milyen piedesztára emeljük. De a Jézus szavai, a világ világosságának a szavai, az íge világosságának a szavai érnek minket, testvérek. Akkor már nem vagyunk azok, akiknek magunkat gondoltuk, hanem nyomorult bűnösökké válunk, önmagunk előtt is nyomorult bűnösökké. A világ világossága tehát először is bűnlátást ad nekünk. Másodszor azonban, testvérek, döntés elé is állít. Figyeljétek meg, hogy ezek az emberek, akik ott voltak Jézus körül, mind egytől egyig döntés elé állítattak általa. Személyes döntés elé. A kérdés az volt, hogy amikor most Jézus szavai fényében leleplezve meglátják a saját maguk paráznaságát és házasságtörésüket, és meg is mozdul a lelkiismeretük, és elkezdi furdalni őket, akkor mit tesznek? Na akkor mit tesznek? Pattanásig feszül a levegő abban a helyzetben. Most mi fog történni? A dráma a tetőfokára hág. Lesz-e valaki, aki közülük követ ragad? Vagy valami más történik? Ebben a pillanatban annak az asszonynak az élete, testvéreim, hajszálon függött. Hajszálon függött. Íme a vallási vezetők meglátták a vétkeiket, lelkiismeret furdalásuk lett, És ebben a pillanatban döntenek. Döntenek. Egyenként döntenek. Hangsúlyozza az evangélista, egyenként döntenek. Kimentek egyenként. Egymás után. Kimennek a templomból, úgy döntenek, ugyanúgy mennek ki, ahogy bejöttek. Paráznaként jöttek be, egy paráznát taszigálva maguk előtt, ráadásul még Jézus iránti rossz indulat is volt a szívükbe, és ugyanolyan paráznaként mennek ki a templomból, mint ahogy bementek. Egy valaki ment ki onnan nem paráznaként, az az asszony, akit rajta kaptak. Őket is rajta kapták, ők paráznaként mentek ki a templomból. A lelkiismeret furdalástól kínozva kimennek a világ világosságából vissza a sötétségbe. Vissza a bűnük sötétségébe. Így döntöttek. Ők így döntöttek. Egy pillanatig ott álltak a világosságba, meglátták a maguk lelkének mocskát, piszkát, és aztán ahelyett, hogy ott maradtak volna, mert ott is maradhattak volna, lehet ők is odállhattak volna az asszony mellé egyenként, nem, ők kisomfordáltak, eloldalogtak. Mert nem akartak a rajta kapott paráznával, ők a paráznák egy platformra kerülni. Ma is döntés elé állít, testvérek, az Úr Jézus bennünket, miután megláthatja velünk a saját magunk lelkének a sokféle szennyét és piszkát, ismétlem döntés elé állít. Itt van a bűnöm, maradok-e benne, viszem-e tovább, vagy maradok Jézus előtt, kérve várva az ő irgalmát. Testvérek, nagyon sokan ma is sajnos rosszul döntenek. Ezeknek a vallási vezetőknek a példáját, rossz példáját követik. Nem először, nem másodszor. Úgy mennek el a templomból, Jézus világosságából, hogy vádolja is őket a lelkiismeret, de nem alázkodnak meg. Nem állnak oda a bűnösökkel egy oldalra. Nem vállalják őket. Igaz, hogy furdalja őket a lelkiismeret, ezért, meg azért, meg amazért, de szépen úgy döntenek, hogy eloldalognak. Elsomfordálnak Jézus elől. Viszik magukkal a bűneiket, a vádló lelkiismeretüket. Mennek vissza a sötétségbe. Testvérek, vajon mi hogy döntünk? Mert döntés elé állítatunk mi is, ahogy mondom. Maradunk Jézus előtt, mint az az asszony? Mert ez az asszony, ez ott maradt Jézus előtt. Ő is egy idő után elsomfordálhatott volna, hiszen már mindenki elment, Jézus meg a földre nézett, és ott írkált valamit a földre. Az asszony körülnézhetett volna, és azt mondta, mindenki elment, hát most akkor is elmegyek. De ő ott maradt. Ő ott maradt. És ezzel az ott maradással, testvérek, elismerte a vétkét, büntetésre méltó voltát, elismert azt, hogy igen, a törvényt megszegtem, parázna voltam, azt is elismerem, hogy a törvény halált követel rám, bizony rászolgáltam, vagyis ez az asszony kárhoztatja magát. És önmagát kárhoztatva, ott marad állva Jézus előtt. Kevesen követik ma a példáját. Sokan elmennek, mert ott is sokan mentek el, és csak egy mara kivaradt. Ma is sokan elmennek, csak egy mara ki marad. De ki az az egy valaki, aki ma is Jézus előtt marad közülünk? Úgy, mint bűnös ember, kifejezve azt, hogy én egy nyomorult ember vagyok, akinek szükségem van a Krisztus irgalmára, az ő bocsánatára, ahhoz, hogy újra tudja kezdeni. Mikor követed ennek az asszonynak a példáját? Mikor mész utána? Én arra bátorítanám a testvéreket, magunkat, hogyha leleplez minket az ige önmagunk előtt, akkor meglátjuk a magunk, lehet, hogy éppen házasságtörését, de lehet más bűneit, akkor ne menjünk el Jézus elől. A lelkiismeret által vádoltatva. Ne így döntsetek, hanem döntsetek úgy, ahogy ez az asszony döntött. Hogy én ott maradok, elismerve, hogy egy bűnös ember vagyok, aki méltó vagyok a halálra, amit a törvény követel rám. Ha orcájának a világossága átvilágított minket, testvérek, és olyannak találtattunk, mint amilyennek, akkor ítéljük el magunkat, kárhoztassuk magunkat, és akkor majd ő fölemel bennünket. Hogy döntesz? Hogy döntesz? Zárd már ezt, ahogy hívják, ott légy szíves. Köszönöm. Aztán lássuk, testvérek, harmadszor, hogy az Úr Jézus nem csak döntés elé állítja azokat, akiket leleplez, hanem Jézus irgalmat is gyakorol. Nagyon úgy tűnik, hogy az a bűnös asszony, akinek Jézus egyébként egy szóval nem mondta, hogy nem vétkezett, és bizonyára ártatlan, nem, ez nem. Jézus is tudta, hogy az asszony vétkezett, és nem ártatlan. És az asszony is tudta, hogy ez így van. De ez az asszony, hogy ott állt, attól a pillanattól kezdve, hogy ott oda középre oda lögdösték. És hallotta és Jézusnak a szavait, és látta magatartását, ez az asszony valahogy megsejtette, hogy ez a Jézus, ez meg fogja őt menteni. Kiérezte Jézusnak a magatartásából is, meg Jézusnak a szavaiból is az irgalmat. Amikor őt vitték oda a templomba, és taszigálták, és a középre állították, és azt mondták, hogy a törvény szerint méltó a halálra, meg kell kövezni. Tudta, hogy percek választják el a halálától. Ez az asszony ezekben a percekben még ismerte a halálfélelmet, csak azért, hogy bele tudjuk magunkat képzelni a helyzetébe. Ez nem színpadi jelenet volt itt. Nem valami színjáték, hanem kemény, hétköznapi valóság. Ott állt a körülött a vérszomjas egyházi vezetők, a fanatikusok, és odaállítják a középre. Tudja, hogy itt neki vége. Ha csak az utolsó szalmaszál, a názáreti, nem tesz valamit, vagy nem mond valamit. És akkor látja, először csak látja Jézusnak a csendességét, hiszen hosszú ideig nem válaszol semmit a vádlóknak, mintha csak arra várt volna, hogy egy kicsit lehiggadjanak, az indulatok egy kicsit alább hagyjanak. Csak a sürgetésre válaszol, és akkor is Jézusnak ezekből a szelíd szavaiból, amiket mondott, aki közületek nem bűnös, az dobja rá először a követ, ezekből kiérezte az irgalmat. Nem azt mondta Jézus, hogy akkor menjetek, a törvény ezt mondja, kövezzétek meg. Sejti ez az asszony, megsejti, hogy Jézus ezzel a magatartásával és egyetlen mondatával meg fogja őt menteni. A törvény büntetésétől, bár rászolgált arra. Valahogy itt Jézus mellett biztonságban van. Biztonságban van. Itt a megmenekülés. Nem szabad neki innen elmennie. Egy taplottat se szabad. Ha lehet, kimegy innen, kint megkövezik. Itt kell maradnia, mert ez a názáreti, ez szereti őt. Annak ellenére, amilyen, és amit tett. És így is volt. Amikor már csak ketten maradnak, akkor Jézus odafordul hozzá, és azt mondja neki, hogy hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítélt el téged. És akkor csak ennyit mond, senki, Uram. Uram. Uram, mondja Jézusnak. És akkor hallja az Urától, az Úrtól, a világurától, én sem kárhoztatlak el. Én sem ítéllek el téged. Ezek, testvérek, nem akárkinek a szavai, ezek annak a szavai, akinek az atya az ítéletet adta. Mert az atya a fiúnak adta az ítéletet, ahogy olvassuk. Ő az utolsó ítéletnek a bírája, az igaz bíró, a legmagasabb bíró fórum. Én sem kárhoztatlak. Ezek súlyos szavak. A világ legfőbb bírája mondja valakinek, akitől már nem lehet, és nem is kell sehova föllebbezni. Ha ő mondja, akkor ez azt jelenti, hogy nincs ellenem eljárás, nincs vád. Fel vagyok mentve. Fel vagyok mentve. Lehet, hogy az emberek elítélnek, lehet, hogy még én is elítélem magam, de a legfőbb bíró nem ítél el. Felmentett. Én sem kárhoztatlak téged. És ez nagyszerű dolog. Ezek a legdrágább szavak voltak ennek az asszonynak. Testvérek, hogyha mi ott maradunk Jézus előtt, mint paráznák, hazugok, tolvajok és egyebek, kárhoztatva magunkat, a lelkiismeret furdalástól is gyötörtetve. Akkor mi is halljuk Jézustól ezeket a drága szavakat. Akkor mi is halljuk, egyébként nem. A többiek, akik elmennek, nem hallották az irgalmas bírónak ezeket a szavait. Mi se halljuk, ha elmegyünk, mint bűnösök, a lelkiismeret furdalástól de azért mi elmegyünk. Mi nem maradunk Jézus, nem halljuk a feloldozás szavait. De ha maradunk, akkor halljuk. És átéljük Jézus szeretetének, irgalmának, kegyelmének a csodáját. Mi, akiket egy pillanat választ el a haláltól, nem csak a földi haláltól, attól is, az örök haláltól, a kárhozattól. A legnagyobb rossztól, ami velünk történhet a bűneink miatt. De a legnagyobb rossztól egy pillanat alatt megszabadulhatunk, és a legnagyobb jóban részesítethetünk, ha ott maradunk bűnös emberekként a Krisztus előtt, megállva a középen. Mert ő nem csak felfed, hanem be is fedez. Nem csak megvilágít, leleplez, de melenget, erősít és tisztít is. És olyan jó, hogy nincs az a bűn, amire ő ne adhatna bocsánatot, amely alól nem menthetne fel, ne nyilváníthatna bennünket aztán igazakká. És milyen csodálatos, hogyha nekünk is mondja az igéje által, és magunkra tudjuk ezt venni hitáltal, és el tudjuk fogadni, hogy nekem mondja ezt az Úr, a világ bírája, az igaz bíró, hogy én sem kárhoztatlak téged. Mondta már neked ezt Jézus? Mert az biztos, hogy akinek mondta, az tudja ezt, és annak ez egy óriási dolog. Az hálás Krisztusnak, az szereti a Krisztust. Az tudja, hogy miről beszélünk. Tudom, hogy nekem mondta a Krisztus. Akinek meg nem mondta, testvérek, az az ember nagyon rossz helyzetben van. Végtelenül rossz helyzetben van. Katasztrofális helyzetben van. Mert lehet, hogy magát az illető nem kárhoztatja. Lehet, hogy magát piedesztára. Lehet, hogy emberek se kárhoztatnak. Ők is piedesztára. Lehet, hogy még egy világi bíróság se kárhoztatta semmiért. De mit ér az, ha a legfelsőbb bíra megkárhoztat? Mire mész vele? Hogy te magadra nem tudsz semmit mondani. Ha ő tud rád mit mondani. Semmire nem mész vele. Semmire az égvilágon, a kárhozatra mész vele. Jó ott maradni a Krisztus előtt, testvérek. Jó ott maradni előtte. A lelkiismeret által vádoltatva, házasságtörőként, gyilkosként, és a többi bűn. Jó ott maradni a Krisztus előtt. Jó annak az egynek lenni legalább, lehet, hogy ma, annak az egynek lenni, aki ott marad. Aki azt hallja Jézustól, hogy én nem kárhoztatlak téged. Ez a Jézus, testvérek, egyébként, aki ezt mondja, ez a Jézus maga kárhoztatott. Mármint, hogy ő maga szállt a poklokra alá. Mert ennek az asszonynak a bűnét is Isten ő rajta büntette meg, ezen a Krisztuson, aki itt feloldozta. Ő lett kárhozottá, hogy ez az asszony ne kárhoztasson, hanem üdvözülhessen. És így vagyunk mi is, testvérek. A mi szívünk hallhatja örömmel ezt a szót a Krisztustól, hogy ő nem kárhoztat minket. De tudjuk, hogy aki ezt mondja nekünk, az elkárhoztatott a mi bűneinkért. A szálla alá a poklokra, az megbűnhődött a mi házasságtöréseinkért, meg egyéb dolgainkért is. Ő megbűnhődött. Ő megbűnhődött, hogy mi ne kelljen bűnhődjünk. Ő kárhoztatott, hogy én ne kárhoztassam általa. Ő mondja ezt nekünk, akkor mindennél csodálatosabb ez, és betölti a szívünket ez a szó, én sem kárhoztatlak téged. És végül, testvérek, lássátok, hogy a világ világossága nem csak bűnlátást ad, nem csak döntés elé állít, és nem csak irgalmat ad, hanem a világ világossága szentséget parancsol. Amikor elengedi ezt a házasságtörő asszonyt, akkor a szívére helyezi azt, hogy mostantól, mindegyik szónak szinte jelentősége van, mostantól Ettől a pillanattól kezdve többé ne vétkezzél. Mostantól, ettől a pillanattól kezdve többé ne vétkezzél. A vétek szó itt, a hamartia, ez a görög szó, azt jelenti, hogy eltéveszteni a célt. Használták a görögök, amikor volt ilyen célbadobás a gerejjel, próbáltak valami célt eltalálni, és valaki eltévesztette a célt. Arra mondták, hogy céltévesztett, hamartanein, kudarcot vallott, nem talált el a... Többé ne tévezd el azt a célt, amit el kell találnod. Tartsd be a törvényt, ez a cél. Élj a törvény szerint, ne tévezd el, ne menjél mellé, ne valljál kudarcot többé. Ebben a dologban sem. A házasságtörés kérdése, de más bűnökben sem. Élj szentül, így is lehetne mondani. Mostantól kezdve, hogy irgalmat nyeltél, és lezárult a múltad, mostantól élj szentül, indulj a világba, menjél vissza. Erígy, mondja neki Jézus. De új életet élj, többé ne vétkezzél mostantól kezdve. Testvérek, Jézustól, aki irgalmat nyer, az igaz bírótól, aki feloldozást kap, el kell mennünk, vissza kell menni a hétköznapi életünkbe, munkahelyünkre, ide-oda-amoda, de azt mondja nekünk Jézus, hogy mostantól többé ne vétkezzél. Ugyanabba a dologba se, meg más dologba se vétkezzél. Kerüld a bűnt, igyekezd eltalálni azt a célt, amit én mondok. Élj úgy, ahogy én mondom, és ne tör ki, ne menj félre, ne lépj félre. Maradj az én igém által jelölt és jelzett úton, járj szentségben, tisztaságban. Járj a világosságban, mert aki engem követ, nem járhat a sötétségben, nem élhet tovább semmiféle bűnben. Még ha bele is bukik, nem maradhat benne, ki kell jönnie belőle. És vissza kell, hogy menjen a világosságba, és élnie kell az én szent akaratom szerint. Ma is nekem, nektek ugyanezt mondja a Krisztus. Ha feloldozott minket az ítélet alól, nagyon jó. Elindulhatunk, menjünk, csináljuk a dolgunkat tovább, de kerüljük a vétkeket. Kerüljük a bűnöket. Mert ezzel tudjuk neki kifejezni a hálánkat, a Krisztus iránti szeretetünket, hogy élünk a szentségbe, és törekszünk a tisztaságra. Ha elbukunk is, mert el fogunk bukni, nem kell, hogy benne maradjunk a felismert vétekben. Megvallhatjuk, letehetjük, és újra fölállhatunk. Ha jön a kísértés, már jönni fog, nemet mondhatunk. És maradhatunk a tiszta, szent élet útján. Ezt akarja Jézus, aki újra meg újra vissza is vonz maga mellé, hogy éljünk hitáltal az ő világosságában, és járjunk az ő akarata szerinti szent életben. Akkor is, hogyha ezért megvetnek, vagy kigúnyolnak, meg kicsúfolnak, vagy csodálkoznak rajtunk. Hogy élhetünk így ebbe a mai világba? Hát így. Így. Látjátok, testvérek, itt van előttünk ma ez az ige, amikor emberek kerülnek a világ világosságának a fénykörébe, és a világ világosság őket bűnismeretre juttatja, döntés elé állítja. Ugyanakkor, aki ott marad, a fölött irgalmat gyakorol, azt megtisztítja, és annak szentséget parancsol. Kérdezte tőlem valaki, van-e második születésnapod? Igenis, mondtam, van, amikor ő Jézus elhívott és befogadott. Ezt a kis verset írtam rá a kis papírunkra, amit ma kaptak a testvérek. Ezt mondhatta volna az asszony is, éppen Füle Lajos mondta, de mondhatod-e te? Van-e második születésnapod? Jézus által lehet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te ott és akkor a templomnak az udvarán állott a kapuban megmentetted azt az asszonyt a biztos halálos ítélettől, és mint egy kétszer születhetett. Volt neki második születésnapja, mert te megbocsátottál neki, és új életet adtál neki. Egy új életre nyitottál előtte kaput. És köszönjük neked, Urunk, hogy nekünk is lehet ugyanezt átélni. Köszönjük, hogy nem csak egyszer születtünk meg erre a földre, hanem lehet másodszor is. Lehet második születésnapunk, amikor te előtted maradunk a lelkiismerettől vádoltatva, magunkat is vádolva, és halljuk mégis akkor a te szavadat, hogy te már nem kárhoztatsz. Halljuk a kegyelemnek, az irgalomnak, a feloldozásnak ezeket a drága szavait, és köszönjük, hogyha ezeket már tényleg hallottuk, és tudhatjuk, hogy igazán nincs ellenünk a legfőbb bírónak semmiféle vádja, nincs ellenünk eljárás. Fel vagyunk mentve, örök életünk van, kegyelmet kaptunk, megmenekültünk a kárhozattól, új életet élhetünk. Köszönjük néked, hogyha van már második születésnapunk, mert tudjuk, hogy elfogadtál és befogadtál minket. Áldunk téged, Úr Jézus, azért, hogy te meghaltál a kereszten, azért, hogy mi ingyen és hitáltal megkaphassuk ezt az újjászületést. Köszönjük, hogy te lettél kárhozottá, hogy aztán ne kárhoztassunk mi. Légy áldott, hogy te ismerted meg a poklok mélységét a mi bűneink miatt. Köszönjük, hogy így váltottál meg minket. Áldunk és magasztalunk téged, aki irgalmas vagy, akkor is, ha leleplezel. És köszönjük néked, hogy ma is ugyanaz vagy, mint aki egykor voltál. Segíts nekünk, Urunk, hogyha lelepleztél ma is, ne kövessük azoknak a vallási vezéreknek a példáját, akik a lelkiismerettől vádoltatva visszahúztak a sötétbe, maradván a bűneikben, a kárhozatban. Hanem hadd legyünk hasonlatosak ehhez az egy valakihez, sőt, hadd legyünk mi az az egy valaki, aki ott marad előtt, és aki átél, előtted, és aki átéli a te kegyelmedet, hitáltal a te szeretetedet, irgalmadat. Köszönjük néked, hogy elküldesz minket most, hogy menjünk, most már menjünk, és éljünk új életet, szent életet és tiszta életet, és úgy hirdessünk téged, ami kegyelmes Urunkat, és így háláljuk meg irántunk mutatott szeretetedet, és így világítsunk a magunk helyén. Kérünk, hogy segíts nekünk, légy velünk és maradj velünk a hétköznapi életünkben is. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk, áld meg az ünneplésre való készülődésünket, áld meg gyülekezeti alkalmainkat is, és áld meg otthonainkat, add, hogy együtt tudjunk örvendezni mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel neked, a mi dicsőséges megváltónknak, a világ világosságának. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Én sem kárhoztatlak, eredjél és többé ne vétkezzél. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy küszöbön áll most már a karácsonyi ünnepkörünk. Ma délután 4 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk. Szeretettel hívunk és várunk tehát minden gyülekezeti tagot, mindenki, aki ide tartozónak érzi, vallja magát. Ma délután tehát 4 órakor lesz ez az együttlétünk. Hétfőn és kedden este 18 órakor lesz bűnbánati alkalom, tehát hétfőn és kedden nem lesz most biblióra, nem lesz ifjúsági óra sem. 18 órától lesznek a heti úrvacsorai előkészítő alkalmaink. Karácsony este, szerda 16 órakor lesz istentiszteletünk, és utána pedig jönnek az ünnepek. Karácsony első napján délelőtt 9 órakor és 10 óra 30-kor lesz istentiszteletünk úrvacsorával. Karácsony másodnapján 9 órakor, és jövő vasárnap is 9 órakor a szokott időbe tartjuk az Isten tiszteleteinket. Szilveszterkor és új év napján is délután 4 órakor van az Isten tisztelet. Tehát az évforduló is délután 4 órakor lesznek az Isten tiszteleteink. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 470. énekünket, és énekeljük ezt válaszolva Isten igéjének drága üzenetére. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. 470, énekeljük el mind az 5 versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldást, békességet kívánok!